Elsőként szeretném felkérni a Dunakarta képviselőjét előadásának megtartására. Parancsolják!
Tisztelt elnök úr, tisztelt részvevők! Egy idézettel kezdenék. Azokat a problémákat, melyekkel szembesülünk, nem oldhatjuk meg azzal a szemlélettel, amelyen létrehoztuk őket. 2010-ben, ezt nem lehetne ezt, legyen szíves. 2010-ben a Duna Régió Stratégia konferencián mondott ezt Kró Norbert akadémikus, aki akkor az MTM-nak az alelnöke volt. A mondani valója nyilvánvaló, a vízgazdálkodási problémáknak az oka a helytelen vízgazdálkodási szemlélet és a helytelen vízügyi beavatkozások, amiken változtatni kell, hogyha a problémákat meg akarjuk oldani. Az alapvető okokat ismerjük. A folyók szabályozásakor a folyókat szűk mederbe kényszerítették, az ártereket felszámolták, az árvizek ellen alapvetően a töltések emelésével kívánnak védekezni, és plusz a síkvidékeknek a problematikája. Elnézést. Sziget közben a problémák egyértelműen a rossz vízügyi beavatkozásnak köszönhetőek. Dunacsúlynál, Dulakinilitinél és Bősnél duzzasztót építettek, 7 víztestre tagolták szét az egységes víztestet. A Dunának a vízszintje több métert süllyedt le, de a Duna még mindig ökológiai folyosóként funkcionál. A folyó szabadon fejlődik, zátonyok, szigetek alakulnak ki, és a növényzetet a természetes szukceszió határozza meg. Az új szemlélet helyett a javaslat, hogy a gátak okozta sebeket újabb gátakkal tüntessük el. A Dunára duzzasztókat akarnak építeni, hogy az egységes víztestet, az ökológiai folyosót, azt újabb víztestre bontsák föl, így már 11 víztest alakulnak ki. A Dunán állóvízi körülmények alakulnának ki, statikus vízszint, a meder feliszapolódna, feltöltődne, és a terület alatti ivóvízbázis az pedig elszennyeződne. Most a Duna egyébként így néz ki, sok politikus azt mondja, hogy teljesen begazdasodott, ehelyett nagyjából ez a képe. Tudjuk, azt mondják, hogy a duzzasztásra amiatt van szükség, hogy a Dunát és mellékágait ökológiailag összekapcsolják. Az álláspontunk az, hogy ökológiai összekapcsolás nem lehetséges, legfeljebb vízügyi, de az is csak kis szakaszokon. Ezt az ábrát a szlovák anyagból vettem, amelyik a Duna vízszintét mutatja, vízgörébét mutatja kék színnel, a lépcsős vízszinttel a duzzasztott szintek, függőleges tengeren a tengerszint feletti magasság méterekbe, vízszintes tengeren pedig Szap és Dunakiliti közötti elhelyezkedés. Kicsit kierősítettük a dolgot, és a lényeget berajzoltuk. Tehát a probléma itt, hogy ezzel a duzzasztással 3-3,5 méteres vízszint különbségek jönnek létre, tehát az a mellékág, amelyik a duzzasztó alatt közvetlenül csatlakozna bele a Dunába, az 3,5 méter magasan lesz. Erre mondjuk, hogy nem úgy ökológiai, de még vízügyi szempontból sem lehet ezeket összekapcsolni, hisz azt a mellékágat ugyanúgy le kell zárni, mint most is lezárták. Itt egy kézzel készült rajz, hogy hogyan néz ki majd a duzzasztás után a terület. Két mellékágat tüntettünk fel sematikusan, az egyik közvetlenül a gát felett van, itt ez nyilvánvalóan vízügyi szempontból összekapcsolható. A másik viszont a gát alatt van, ott több méteres vízszintkülönbségek alakulnak ki, nyilvánvaló, hogy nem lehet még vízügyi szempont összekapcsolásról sem beszélni, nemhogy ökológiai összekapcsolásról. Biztos sokan ismerik ezt az idézetet, hogy a két jogász leül egy asztalhoz, az már jogvita, hiszen tudjuk megfelelő értelmezéssel bárminek az ellenkező és indokolható. Ezt tapasztaljuk ugye a hágai per folyamán, vagy a hágai döntés óta az elmúlt 18 évben, ahol van egy döntés, és a magyar és szlovák álláspont mégis szögesen ellentétes egymással, és hát az elmúlt fél évben pedig kicsi meglepve tapasztaltuk, hogy már a magyar és magyar álláspont is szögesen ellentétes egymással. A hágai döntés két dolgot mondott, méltányos és észszerű vízhasználatot, valamint hogy az áramtermelés joga nem érvez elsőbséget az ökológiai vízigényel szemben, nagyon tömören természetesen. Na most az álláspontunk szerint akkor a megoldás menet az lenne, hogy megnézzük, hogy a duzzasztásmentes rehabilitációhoz mennyi víz kell, és ennyi vizet kérünk a szlovák partnertől. Viszont a másik értelmezés pedig az, hogy mindössze azt kell állítani, hogy a duzzasztással ökológiai kapcsolat jön létre, ami nem igaz, és akkor nem vízre van szükség, hanem duzzasztóra, és a duzzasztónak a műszaki leírásában ki kell olvasni, hogy mennyi vízre van szükség, annyit kell kérni a szlovák féltől. Értelmezésbeli különbségek alakultak műszaki kérdésben is, ki közöttünk. Itt is elhangzott, ugye Baranyai úrnak az az álláspontja, hogy mindössze amiatt, mert még a szlovák anyagban is úgy van a gát leírva, vagy komplex gát, és hogy egy csak nem 100 méternyi vasbeton szerkezet van beleépítve, az ő értelmezésében ez fenéküszöb. Mi azt mondjuk, hogy ez gát és gátrendszer. Hasonló értelmezési különbségek a vízkeret irányelvvel kapcsolatban, ahol egyértelműen benne van, hogy keresztirányú műveket nem építünk, és hagyjuk a folyót magától alakulni, ez lehetséges. Ehelyett a javaslat 4 keresztgát építése, az zátonyok elkotrása, a szukcesszióval kialakult növényzet leírtása, és ez állítólag ebben az értelmezésben megfelel a vízkeret irányelvnek. Van egy érvényben lévő kormányhatározat, ami előírja, hogy a beavatkozást a lehető legkisebb természetátalakító módon kell elvégezni, és hogy a természet önszabályhoz működéséhez hasonló állapot jöjjön létre. Most itt a 4 gát építését, úthálózattal, infrastruktúrával, a Duna 4 víztestre darabolását, állóvízi körülmények kialakítását, zátonyok szigetet elkotrását, ezt úgy értelmezik, hogy az a lehető legkisebb természetátalakító beavatkozás. A 4 gáttól lesz 12 árvízkap, amit folyamatosan ugye mozgatni kell, nyitni, csukni. Folyamatos vízkormányzás, ez meg az ő értelmezésükben megfelelne a természet önszabályozó működésének és a minimális emberi beavatkozásnak. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a műszaki terv az azonosan egyenlő a vízmegosztással, tehát hogyha a műszaki tervben egy paraméter le van írva, az be kell tartani. A műszaki terv, amit a szlovákoktól átadtak, benne van, hogy télen 260 köbméter, nyáron 650 köbméter vizet engednének a rendszerre, jelenleg a nyári vízhozam az 600 köbméter másodpercenként, tehát emiatt mondjuk, hogy igazából nincsen tétje a vízmegosztási tárgyalásoknak, mert az eredménye leolvasható a műszaki tervből, az lesz az eredmény, hogy 650 köbméter másodpercenként nyáron. Stratégiai környezetvizsgálat, hát itt sok idő nem lesz erre, hogy kitérjek. Igen nagy problémának tartjuk, hogy a magyar javaslatot hónapokkal az SKV elkészülte előtt átadták a szlovák félnek, ugye június 30-án, márpedig ezt meg kellett volna előzni a környezeti vizsgálatnak. Most a magyar SKV munkacsoport tagjai, Baranyai úr decemberben nyilvánosságra hozta a tagjait, 4 vannak, én nevet nem említenék, körbeírnám őket mondjuk. Az egyik a Szigetközi Természetvédelmi Egyesületnek az alapító elnöke, akinek a vezetésével mintegy 10 évvel ezelőtt kidolgozták azt a duzzasztási javaslatot, amit átadtak a szlovákoknak. A másik a hortobágyi szikeseknek egy nemzetközi hírű szakértője. A harmadik egy kiváló rovarász zoológus, akinek most jelenik majd meg egy albuma a Körös-Maros Nemzeti Parktól. Ez utóbbi 2 szóban elmondta, hogy sziget közben nincsen túlzottan tapasztalatuk, a negyedik pedig a Fertőhanság Nemzeti Parknak egy munkatársa. Most mi úgy látjuk, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatból a hátrányos, és itt nem a tudományos vizsgálatról beszélek, hanem az, ami megjelent, mint a tárgyalási anyag mellékleteként, a hátrányos pontokat például kihagyták. Például az, hogy a sziget közalatti nagymértékű, igen nagy terjedelmi ivóvízbázis hogy fog hosszú távon elszennyeződni a különböző rehabilitációs módoknál, a nehéz fém kiülepedés a duzzasztás okán, az hogy fog kiülepedni, és hosszú távú árvízvédelem, hogy a meder feltöltésének emelkedése az hogy befolyásolja az árvízvédelmet. Az alternatívát bizonyos szempontból tulajdonképpen kizárták, csak egy példát mondanék, és megint mondom, nem a tudományos vizsgálatokból, hanem a végeredményből. Tehát például a meder feltöltéses vizsgálatot 400 köbméternél vizsgálták, ami 20%, a meder feltöltéses vizsgálat 40-50%-nál működik, tehát nyilvánvaló, hogy 20%-nál nem működik, ezt meg is állapították, hogy nem működik. Erősen elfogultnak tartjuk a szempontjait, sajnos hát idő nincsen erre. Igazából nem értjük, hogy hogy jöntek ki ez a sok plusz kettes, amit ugye az SKV-ben megjelent, hiszen az itt elhangzott előadásokból azért ennyire egyértelmű nem volt, hogy melyik mellett tették volna le a voksukat az előadók, hanem ehelyett mindegyik azt hangsúlyozta emlékeim szerint, hogy további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy eldöntsük, hogy melyik verzió lesz jó. Na most a hajózással kapcsolatban akkor nem mondanék már semmit. Még egy perc. A hosszú távú hatások, a feltöltődés. Szlovákiában a környezetvédők mondták, hogy Dunacsúnynál erős lerakódás vannak, feltöltődések. Mi ezt megvizsgáltuk, lemértük. A tározóban jellemzően 1,5-2 méteres a víz. A fenéküszöb felett, ott sincs meg az a 4-5 méter víz, ez jóval felette, aminek kellene lenni. Tehát erős feltöltődés van, egyébként erről lehetett hallani. Az egy előadásban is, Tehát a kérdés az, miért kezdünk bele egy garantált vízügyi kudarcba, amelyik hosszú távon fel fogja tölteni a tárzadót is, meg a Fő-Duna medret is, amit megduzzasztanak, a Tiszató ugye egy mocsár, az árvízvédelmi következmények, ahogy emelkedik a Dunacsonyi tárzó és emelkedik a Duna medre, ugyanúgy emelkedik nyilvánvalóan az árvízszint is majd, ivóvízbázis elszennyeződése, hát arra sincs idő. Rónorbert idézete, utána Julius Mindennek egy idézetét, hogy a magyaroknak nem több vízre, nem gátakra van szüksége. És hogy mégse ilyen csúnya képpel fejezzem be, Szigetközről képek. Szigetközben nincs olyan mellékág, amely kiszáradt állapotban lenne most, tehát úgy gondoljuk, hogy nincsen ok vitatható műszaki beavatkozásra. Köszönöm szépen, elnézést, hogy...
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm a szót és a figyelmet. Az elmondottakból is világosan kiderül, hogy a hágai ítélet közel 20 éves, és azóta teljesen világossá vált, remélem mind a két országban minden érdemi szereplőnek, hogy vagy mi oldjuk meg ezt a problémát egymás közt, úgy értem, hogy Szlovákia és vagy Magyarország, vagy senki. Körülbelül ebből lehet választani, ez a mi határozott álláspontjunk. Világosan látni kell, Szigetköz, Csalóköz az egy földrajzi egység, egy természeti, egy ökológiai egység. Az utóbbi években, hál' Istennek, felértékelődött mind a két országban az egymásra utaltság érzése, amelyből egyfajta megállapodási hajlandóság is látszik. Elértékelődtek ezzel együtt a közös történelmi és kulturális örökség is. Ebben a régióban sok ember él, sőt, mi több, az árterekben is, ártéri területeken mentett oldalon főleg élnek emberek, de nem mentett oldalon területeken is élnek emberek, és azt gondolom, hogy egyszer és mindörökre be kellene fejezni azt az egymás ellen irányuló gyakran uszítással és sokféle kellemetlen eseménnyel teli légkört, amelyben élünk gyakorlatilag 1992 óta. Tehát én egyértelműen azt mondom, hogy igenis tárgyalni kell, és keresni kell a megoldás lehetőségét. Egy megoldás akkor erős, hogyha a valós tényeken, adatokon áll, hogyha a résztvevők, az érintettek megegyeztek abban, hogyha ez a szakmai körök szűrőjén és vizsgálatán végigmegy, és a politikai állásfoglalás, magyarának megállapodás, az levezetésre kerül egy hosszú egyeztetési folyamat útján. Hogyha ez nem teljesül, akkor az a megállapodás gyenge lesz. Nagyon fontosnak tartom azt a szót az előző mondatokból, hogy a jó megállapodás azon alapszik, tehát az alapszik szóról beszélek, tehát az alapoktól kezdve kell felépíteni, és miközben ezt az egyeztetési folyamatot lefolytatjuk, rendszeresen vissza kell nyúlni az alapokhoz. Mik az alapok? Az alapok a száraz tények, amelyeken olyan nagyon sokat nem lehet vitatkozni. Erről elég sok tényt hallottunk a mai napon, és a tudományos tények. Ugyanúgy ilyenfajta alapnak tekintenő egyrészt az ott élők, másrészt a konkrétan érintett szervezetek és személyeknek az álláspontja. Ezek az alapok. A többi az felépítmény. Úgyhogy egy részvételen alapuló tervezést javaslok és kérek a tárgyalóktól, amelynek során levezetik azt az álláspontot, amelyet a két országnak a politikai döntéshozói el tudnak fogadni, és amelyet a tények támogatnak, a lakosság pedig végre fog hajtani. Néhány gondolatot engedjenek meg ezzel kapcsolatban. amelyet azért sokan vitatnak. Az ezt szépen láttuk képeken is, meg aki ott él, jár, arra az pontosan tudja, hogy ezt a tájat az elmúlt évtizedekben erőgépekkel, kővel, betonnal, vassal folyamatosan alakítottuk. Ez egy erősen átalakított táj, amelyben még mindig nagyon sok természeti érték található, és a történtek ellenére sok szempontból helyreállítani szükséges. Azt viszont nem kell gondolni, hogy lózungokkal és különböző óhajokkal ezt meg lehet tenni. Hát, amit géppel rontottak el, azt általában géppel lehet rendbehozni. A másik, amit szeretnék leszögezni, és gyakorlatilag az egész délelőtt erről szólt. A tudományos élet képviselői mindkét országban fel vannak készülve arra, hogy értelmes kérdésekre értelmes választ adjanak. Legjobb ismereteim szerint senki, de senki a Dunakör képviselőjén kívül nem beszélt kőbevésett és kötelezően végrehajtható, hajtandó műszaki megoldásokról. A tudomány képviselői éppen azt hangoztatták, hogyha mást kérdeznek tőlük, akkor arra is tudnak válaszolni. Pillanatok alatt, hogyha folynak a tárgyalások, akár lakossági oldalon, akár másút felmerülnek kérdések, ezeket értelmesen meg tudják válaszolni. Közérthetően is, tit nyelven is, és akármilyen módon. Úgyhogy támaszkodjunk rájuk. És ezért azt szeretném kérni, hogy ne tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyekről egy per egy biztonsággal tudjuk azt, hogy értelmetlen. Tehát amikor valaki kijelenti azt, hogy nem kell összekapcsolni a hollandtéri élővilágot a főmederrel, az láncban sért nemzetközi egyezményeket, különböző nemzeti jogszabályokat, beszélünk itt a természetvédelmről, a vízkeret irányelvről, és így tovább. Az nem egy reális kép, hogy engedünk egy kis vizet a hordalékút tetejére, azon elkertészkedünk, és egyébként pedig hagyjuk, hogy menjen tovább a mederbevágódás és a talajvíz feltöltéssel és a nemzetközi egyezményekkel pedig nem foglalkozunk. Még egyszer szeretném leszögezni, hogy a társadalmi párbeszéd és a folyamatosan a vita során visszanyúlni az érintetteknek a véleményéhez, ez egy nagyon fontos eleme kell, hogy legyen az egyeztetéseknek. Az elmúlt időszak azt is megmutatta számunkra, hogy Szlovákiában is és Magyarországon is felértékelődött a természeti szolgáltatásoknak a szerepe. Egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy 100 év múlva is legyen egészséges ivóvíz mind a két országban, 100 év múlva is legyen ártéri élővilág, legyen a folyóban hal, és így tovább. Láthatjuk azt is, hogy kormányzati szinten mindkét országban felerősödött az együttműködésnek az igénye, erre nézve nem csak gesztusok, hanem konkrét lépések is történtek. Helyzet van, meg kell oldani, az a véleményem, hogy tárgyalni kell, és meg kell keresni a közös megoldást, és megismétlem, amit helyettünk nem oldott meg Hága, azt nem fogja megoldani az Európai Bíróság se, Magyarországnak és Szlovákiának kell őszintén egymás szemébe nézve megtalálni a közösen elfogadható megoldást. Köszönöm szépen, elnök úr!
Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Hát ezen a nagyszerű helyen ennyi ember a Szigetköz problémája kapcsán, azt hiszem még soha nem gyűlt össze, úgyhogy minden fél itt van és elmondhatja a véleményét, úgyhogy ez külön megtisztelő számomra, hogy most itt lehetek, és én is elmondhatom a véleményemet. Rólam annyit kell tudni, hogy szigetközi őslakos vagyok, Tőzsgyökeres szigetközi, akinek az első természeti élményeket a Duna adta, a Duna fövenye, a Duna homokja, a Duna vize, és bizony, ami kakukktojás volt nekem ebben mindig, az a sziklák és a beton volt, úgyhogy komoly lelki konfliktus volt, míg sikerült földolgoznom azt, hogy is került ez a szikla és beton a Dunába. Ez odáig fajult, hogy aztán tanár lettem, hogy el tudjam magyarázni a természetben bekövetkező folyamatokat, és hát az áskálódásom Szigetköz történetébe pedig eljutott odáig, hogy előkerültek ugye a gyönyörű 300 éves térképek, és kiderült, hogy hát a Szigetköz egy csodálatos vízi birodalom, igazából olyan, ami gyerekkoromban el tudtam képzelni, és azt gondoltam, hogy hát ez az. Hát ezért kell élnünk, ezért kell küzdenünk, hogy megint ilyen szép legyen. Aztán, hogy öregedtem, hogy komolyabban kezdtem nézni az ágakat, és az árvizeket, és az egyéb dolgokat, és rájöttem, hogy körülbelül 10 millió embert kéne kiköltöztetni arról a lakhelyéről, ahol most él. Nyilván nem a Szigetközre gondolok, hanem az egész Duna völgyre. Úgyhogy lassan letettem erről a dologról, hogy ilyen legyen újra ez a vidék. Viszont rájöttem arra is, hogy a betonnál és a szikláknál, ezen a gyönyörű ártéri területen van rosszabb. Ez pedig az, ha nincs víz. Tehát egy vizes élőhelyen, ha eltűnik a víz, az a legnagyobb katasztrófa. Mi ezt 92. október 24, 25, 26-a és onnéttól kezdődően 2 évig átéltük. Hát ennél nagyobb katasztrófát egy ember életében mondjuk a saját halála vagy hozzátartozói, de valami hasonló érzés volt ez számunkra. És nem szerettem meg a betont továbbra se, tehát továbbra is természetvédőnek magam, aki a természetes megoldásokat keresi, de hálás vagyok annak, hogy felépült a fenék küszöb, és hogy ott van mellette a dunakiliti duzzasztómű, ami most lehetőséget biztosít arra, hogy újra élet legyen a sziget közben, újra vizes élőhelyek legyenek ott. Ez borzasztó fontos. Enélkül nem lehetne semmilyen rehabilitációról beszélni. Ugyanakkor azzal is tisztában kell legyünk, hogy nem csak ez a probléma, illetve a jelenlegi megoldás, a vízpótló rendszer sem tökéletes. Csak két példát mutatnék, például egészen Dunaremete, illetve a szemben lévő szlovák oldali ágak, látszik talán a dián a Duna ágak színéről, hogy bizony a szlovák oldali ágrendszer az meglehetősen alul működő, tehát rendkívül alacsony vízhozamokkal megy, és gyakorlatilag egy tórendszer, egy tófüzér, messze attól, amilyen ökológiai állapotok ott korábban voltak. Úgyhogy én próbáltam megfogalmazni a vágyainkat, és ezek a vágyak nem csak a Szigetközre vonatkoznak, de hogy ne csak ilyen messziről olvasható szöveg legyen, ezért képeket is tettem hozzá. Tehát az első is nagyon fontos a Szigetköz életében, hogy vízdinamika legyen. Legyenek árvizek, és legyenek kisvizek. Ugyanis ez az az erő, ami ezt a tájat életben tudja tartani. Ez az, ami képes formálni a saját tetszőleges, ugyanakkor newtoni törvényei szerint. Ezek a kisvizek eltűntek. Tehát jelenleg a vízpótló rendszer egy, maximum másfél méteres szintkülönbségekkel működik, ebből maximum a nagy árvizek lógnak ki. Tehát hiányoznak a kisvizek. Úgyhogy az itt jelenlévő vízügyes természet és egyéb embereknek súgom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tehát kisvíz kell a hazai ágrendszerbe is. Ugyanis a kisvízzel és a nagyvizek összhangjával lehet kialakítani az itt egykor jelenlévő mozaikos szigetvilágot. Ez a kulcsa a Szigetköznek, hogy legyenek zátonyok, frissen alakuló mozgó zátonyok, legyenek szigetek fiatal pionír társulásokkal, és bizony, ha jön az ár, akkor szakadjon a part. Szakadjon, dőljön a fa, menjen, és hát maximum a gazda lesz szomorú, hogy fél hektárral kevesebb erdeje van, de biztos, hogy a sziget másik oldalán nőni fog, és majd idővel ott lesz az erdeje. Fontos, hogy legyenek lefűződő holtágak, feliszapolódó mellékágak, mert hogy nagyon fontos fajok fognak itt megjelenni. A Szigetköz legkülönlegesebb faj, amit Ambrus András említett, azokban a láb területeken vannak, a Kerek-sziget és parterdei égerlábban, ami országosan is különleges. Következő dolog, amihez abszolút a szlovákokkal se kell megegyeznünk, hogy jelenleg a lecsökkent talajvíz szint miatt, például itt Dunasziget magasságában, a kép bal szélén látszik, akácosokat telepítenek. Tehát ahol a tájvédelmi körzet véget ér, ott a Kormos-sziget alján, onnétól felfele gyakorlatilag a vágáskort elérve, a nyárakat letermelve, vagy akáccal, vagy nemes nyárral telepítenek. Ez katasztrófa, tehát hogy ezen nagyon alapvetően változtatni kéne. Az alsó sziget közben hasonlóan alacsony vizes területeken, vagy lesüllyedt talajvizes területeken tölggyel próbálkoznak. Miért nem lehetne itt is azzal? Nagyon fontos, hogy az ökológiai átjárhatóság biztosítva legyen. Ugye ahhoz, hogy a vízpótló rendszer működjön, végig le kellett vágni ezt a mellékág rendszert a főágtól, és ezáltal ez a folyamatosság, az ökológiai átjárhatóság megszűnt. A vízügyi igazgató úr által is bemutatott hallépcső, hát csúnyát fogok mondani, halottnak a csók. Tehát itt beszélünk egy 150 méter széles mederről, és benne egy 2 méter széles műtárról, és ilyen ágvég lezárásból van tucat. Tehát, hogy ennél sokkal több és sokkal nagyobb léptékű átjárhatóság kellene, akár kisebb vízszintekkel, vagy elnyújtott rézsükkel. Ez is elhangzott, hogy mekkora gondot jelent a vízügynek az árvízlevezetés szempontjából a medrek beerdősülése, amik ugye először zátonyok lettek, majd szépen a szukceszió során fűzbokor ligeterdők alakultak ki. Hát erre is lenne megoldás. Egyébként számomra ezek a legkedvesebb élőhelyek, tehát ezeket sajnálom leginkább, ha elvesztenénk. A mellette lévő területeken lehetne visszahozni a rét legelő gazdálkodást, ami sajnos eltűnt a sziget közből, és ezt teljes mértékben az árvízvédelemmel összehangolva lehetne tenni. Május 6-án mindenkit invitálok Dunaszegre, és ott a marhahajtás során nagyon sok életszerű dolgot tapasztalhat. Fontos lenne a megnövekedett és kontrollálatlan turizmus szabályozása térben és időben. Zonációkat kell létrehozni itt, nagyon fontos, és ezt be is kell tartani. A helyi természetkímélő ökoturizmust kell támogatni, a helyi vállalkozások, a helyi érdekek bevonásával. És vannak szép példák, hogyan képes a táj maga is megújulni. Dunakiléti Rajka között gyakorlatilag letermelték a humusz réteget, és egy teljesen steril, kavicsos, homokos 1200 hektár terület jött rétre. Művelésből kivonták, majd mondván, hogy itt lesz majd a tározótó. Hát nem lett. Helyette viszont gyönyörűen megjelentek a növények, megjelentek az állatok, és csodaszép védett fajok is virítanak itt nagy örömünkre. Még élnek bangók, tűzlilium, állatokról most már nem beszélek, mert nincs időm. A táj is elképesztő, egyéb táji értékek is vannak, és ezzel szeretném zárni, hogy azt gondolom, hogy ahogy a Duna-Ártér Nemzeti Park Ausztriában Hainburgi utolsó osztrák vízierőművet meg tudta állítani, nálunk megállt az építkezés, szlovákok befejezték, ennek ellenére a 91-ben elkezdett nemzeti park kezdeményezés azóta is halott ügy. És jelenleg se tudok róla, hogy bárki foglalkozna vele, kivéve a helyieket. Én úgy gondolom, hogy helyiek bevonásával egy nagyon komoly magyar-szlovák együttműködésen alapú nemzetközi parkot lehetne létrehozni. De ha ez nem megy, mert a költségvetés úgy áll, ahogy áll, akkor is egy naturpark, de olyan naturpark, ami nem csak az állami alamizsnára vár, vagy a helyi önkormányzatok adományaira, hanem megkapja a hozzátartozó területeket annak kezelési jogaival, és már is egy olyan anyagi bázisa lesz, amiből fent tudja tartani saját magát, infrastruktúráját, és a létrehozott szabályozást be is tudja tartani, valamint a lehetőségekbe, a turizmus és egyéb lehetőségekbe pedig be tudja vonni a helyieket. Úgyhogy én arra bátorítom az itt jelenlévő szigetközieket, hogy ezért is tegyünk, függetlenül attól, hogy lesz-e megállapodása a szlovákokkal. A szlovákokkal pedig meg kell egyezni, legyenek kedvesek, adjanak már több vizet nekünk, és nem tudom, minek fognak nevezni majd az újságban, de én azt gondolom, hogyha ebből a több vízből nem jelenik meg egy köbméter se az öreg Dunába, de legalább a saját ágrendszerüket rendbe fogják tenni, akkor én már boldog leszek. Ugyanis azt gondolom, hogy az a madár, ami ott jól érzi magát, az annak nincs útlevele, és számomra tök mindegy, hogy honnét jött át. Az ott fészkelő rétisastól ugyanolyan boldog vagyok, mint hogyha nálunk fészkel. Tehát azt gondolom, ez egy olyan közös ügy, amiért, ha úgy tudunk tenni, hogy nekik is jobb, hát örüljünk annak is. Úgyhogy sajnos már figyelmeztettek, be kell fejeznem, úgyhogy egy rövid kis mondat. A változatosság gyönyörködtet, változatos vizes élőhelyeket, és változatos tájhasználatot kell a sziget közben és a csalló közben is meghonosítani újra, mely hosszú távon is fenntartható lesz. és ez az, ami nagyobb faji változatosságot, biodiverzitást is fog eredményezni. Köszönöm a figyelmüket.
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hát én nem tudok tudományos eredményekről beszámolni, nem csináltam, viszont 44 éve járok Szigetközbe. Tehát a táj alakulását, az élővilág változásait ez alatt a 44 év alatt érzékeltem, és talán tudok olyat mondani, ami eddig még nem hangzott el, bár ilyen utolsóknak jönni sorra, az meglehetősen kellemetlen, mert előtte már a felszólalók minden okosat elmondtak. Hát nagyon röviden szeretnék egy kis áttekintést adni a tájról, és az élővilág alakulásáról, hát ez nem megy. Hiába nyomom. Na, a technika ördöge, igen, nem, vissza, még egyet. Akkor ezzel? Jó, köszönöm szépen. Elhangzott már elég sokszor az, hogy milyenek a szigetközi erdők, előbb Zoli barátom is mondta. Tudomásul kell vennünk, hogy a hullámtéri erdő 90%-a egyfajú, egykorú, klónozott nyári és fűzállományokból áll. Ez óriási fahozamothoz, erre lettek ugye, kitenyésztve. Hazai nyárfajok és főleg a kemény fa ligetek azok lényegesen lassabban növekednek. Tehát gazdasági szempontból ugye, nyilván ez a legkifizetődőbb. Hát az elmúlt 40 év alatt ugye, a legtöbb füzes, nyáras és tölgyes az kicserélődött. A kisalföldi erdőgazdaság ebből él, viszont megvan a hajlandóság és a szándék arra, hogy a őshonos fajokat telepítse bizonyos területeken a nyárosok helyére, például ásványjárói, hanrekesztői Duna mellett már egy nagyon szép kocsányos tölgyes van, amit a nyáros helyére telepítettek. Nagyon izgalmas terület, bár nagyon kicsi terjedésű az égerlápoknak, fűzlápoknak a társulás csoportja. Ez a Hédervári Vadaskert égerlápja, amiről már múlt időben beszélhetünk, mert 3-4 éve, amikor nagyon aszályos volt az idő, akkor letermelték, annak ellenére, hogy a természetvédelmi törvény 23. paragrafus második bekezdése ugye úgy szól, hogy a törvény erejénél fogva minden láb, szikestó, forrás, kunhalom, stb. Barlang védett. A sziget közben, főleg a Duna elterülése után, a mentett oldali vízpótló rendszer kialakítása és működtetése jelentette a menedéket a élővilág számára. A képen a Szavai csatornának egy részlete, illetőleg, most túl erősen nyomtam, ez a Gazfűi Duna. A Gazfűi Duna, az Átonyi Duna, az a Duna elterülése előtt már gyakran kiszáradt. Tudnik a mederrózió miatti talajvízszint süllyedés, az katasztrofálisan érintette ezeket a területeket. A legnagyobb kárt a utóbbi évtizedekben a Dunatöltést a mentett oldalon kísérő mocsár és láprétek szenvedték el. Erre még nagyon röviden visszatérek. Ez a Vörös Rét Nagybajs térségében egy réti füzényes állománnyal. A hullámtéri ágrendszerben a vízpótló rendszer egészen ásványráróig bőségesen ad vizet. Tudom, hogy ezt nem illik mondani, de néhol túl sok a víz, de erre a Fiszfazoli is ugye említést tett. A élővilág rehabilitációja szempontjából a változatos vízterek lennének a fontosak, tehát a sekély állóvizek, sekély lassan folyóvizek, mély, de lassan folyóvizek és a gyorsan folyó mélyvizek. Ilyen volt valamikor a sziget köz, mindenféle víztípus volt. Ez a pókmacskási zárás. Na. A sziget közben az élővilág sorsát és hát az emberek sorsát is megszabta a Duna évszázadokon keresztül, ez határozta meg az anyagi és a szellemi kultúrát. Ugye a szélsőségek az árvíz, ez a Papronpánál egy árvízi állapotot mutat, illetőleg a kisvíz, ez a tavaly előtti nagy árvíz, a 14-es utat védő homokzsák hát együttes mutatja azt, hogy itt nagyon komoly veszély volt. A árvíz levonulása után a utóbbi évtizedekben ugye nagyon gyorsan leürültek a mentett oldali mellékágak, holtágak, kubikgödrök, és az élő világuk, mivel nincs kijáratuk a mélyebb ágak felé, el vannak határolódva, ezért hát elpusztul, millió számra pusztul ilyenkor a hal, a ebihal, és az ördög vigyel, hát ez valahogy önállósította magát. No, hát kérem szépen, itt ugye egy elpusztult nagyobb hal, és mellette a haldokló ivadék, meg az ebihalak, a szürkegém itt azért válogat belőle. Mocsár és lápréteket említettem, hogy ők károsodtak legjobban a mederrózió miatt, itt talajvízszintsüllyedés és a Duna elterelése miatt. Valamikor 1000 számra volt 20 színű jaskosbor ezeken a réteken, de felolvasom, mert ezt pontosan kiírtam, például 1983. 5. hó 29-én a hosszú réteken 32 darab mosári kosbor volt, rengeteg daktilorhiza inkarnáta, tehát 20 színű kosbor, rengeteg, keskenylevelű gyapjúsás, rengeteg, pedikuláris palustris, na, posvánka kastaré, ezek ma már mind eltűntek. A ásványárói kucsérókban például 1985-ben 1000 számra virágzott a keskenylevelű gyapjúsás, egy sincs. Ezek a mocsár és láprétek degradálódtak, a vízigényes és kényesebb növényfajokat felváltotta a jágerkender, a nád, a mezei aszat, a lándzsás utifű. A iris szibirika, a szibíriai nőszíron nagyon kevés van. Most kérem szépen, ugye amiről az előbb szó volt, a sekélyvizek a apadáskor zömében kiszáradtak, a békák azok nem tudnak hol megnevelődni, a mélyvizekben nem nevelődnek meg. Ugye az előbb egy kecskebéke volt, egy barna varangy. A mocsár és lápréteknek a költőmadarai is eltűntek. Tehát régen fészkelt a bébisz, fészkelt a piroslábú cankó, fészkelt a nagygoda, fészkelt a sárszalonka, ma már egy sincs. Ez hol volt, hol nem volt, annál ezer mesély, amikor ilyen kacsatömegek repkedtek, ma már üresek a vizek. Eltűnt a szársa, nem tudom, hogy hova lett. A leggyakoribb madárfaj volt. Megjelent viszont a bütykös-hattyú hatalmas tömegbe. Ez például ugye Tárva-sziget oldalán áll 30-valahány hattyúból álló csapat, megjelent újra a Károkatona, tudom, hogy ennek a horgászok nagyon nem örülnek, én viszont azt szoktam nekik mondani, hogy a Károkatona nem olyan őrült, hogy olyan helyre menjen, ahol éhezik. Örüljetek, hogy megjött, mert akkor van hal. Mégse örülnek. Isten tudja, hát ilyen válogatósak ezek a derék horgász kollégák. A kiapadó vizeket látogatják a nagykócsagok és a szürkegémek. Eltűnt az ürge Dunakilitinél, és a Dunaszegi réten is nagyon népes kolónia volt, ma egy sincs. Megjelent viszont a hód, nagy önbizalommal ugye a derékvastagságú fákat is megrágja és kidönti. Hát, lóverseny volt. Köszönöm szépen a türelmeteket.
Ja, bocsánat.
Nem kell kitérni nagyra, mert azt akkor ugrálni fogunk. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit, az én nevem Zsigrai András. Annyit rólam, Szlovákiában élek, Vajkán a Duna mellett, Csallóköz szívében. Három falvacska van ott, Doborgaz, Vajka és Doborgaz. Gondolom többen ismerik a mi oldalunkat is. Gyerekkorom óta ott élek. Nagyon-nagyon szeretem a Dunát, és ahogyan észrevettem itt a mai társaságban, akiket az évek alatt megismertem, szintén Dunaszeretőket, ártérszeretőket mind itt vannak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a társaságot közösen jellemzi a Dunának a szeretete, úgyhogy nagyon örülök, hogy megjelent ennek a rétegnek a színe java. Akkor az első ábrámon itt van a kérdés, hogy miért kell rehabilitálni. Elrontottunk valamit, elrontottuk a folyót, az erdőt, a földet. Erős kérdések. Beszélhetnék én is, kicsit rendhagyó lesz az előadásom, elmondhatnám én is azokat, amiket éveken keresztül tapasztaltam, hogy például megjelentek az invázív fajok, a kanadai aranyvesző, vagy a zöld juhar, vagy a gép a Dunában, eltűntek az őshonos halfajok, hogy a hordalék az erőmű előtt megakad. Nagyon-nagyon sok kérdés van, amit lehetne boncolgatni, amit egy ilyen mesterségesen létrehozott energiaforrás előállít a környezetében. Mégis ezzel foglalkoztam hosszú éveken keresztül, szakképzettségem, agráregyetemet végeztem, 5-6 éven keresztül erdeiskolát vezettem Vajkán, több tízezer gyereknek beszéltem a sziget közül, a Csallóköznek az élővilágáról. Mégis arra jutottam egy napon, hogy nem itt van a probléma, hanem egy sajnos egy sokkal nagyobb problémával szembesülünk, csak nincs időnk észrevenni. Úgyhogy kicsit rendhagyóak lesznek a gondolataim. Itt van egy... Így van, és akkor... Na, ugrálnak, na, ez a következő. Sajnos nincsen, azt szerint itt, ahogyan számok következnek, tehát akkor ez volna a következő ábra. A legnagyobb és a legmegdöbbentőbb számomra az volt, hogy szemmel láthatóan eltűntek a egyes fajok gyerekkorom óta, és ez egy... Ez nem láttam rá kutatásokat, hanem egyszerűen én voltam a kutatási minta, aki gyerekkora óta felnőtt, és tapasztaltam, hogy egyszerűen nem jönnek a fecskék. Amikor a gyerekkoromban a villanydróton volt 200 fecske, ma az 10-15 darab. De ugyanúgy eltűntek a halak. Nagyon nagy horgász, nagyon nagy halász vagyok. Sőt, télen sok éven keresztül hobbiból, szigon nélkül néztük lámpával a vizet. Gyönyörű látvány, letisztult télen. Eltűntek a halak. Látjuk ezt, van itt ez a mutató, igaz? Ha megnézzük itt, körülbelül szintén az édesapámnak az ismereteiből 1950 körül, amikor ő volt gyerek, akkor azt mondta, hogy dupla annyi hal volt, mint amikor én születtem, én 80-ban, vagy 6 éves koromban mondta ezt. 6 éves korom óta 2016-ra körülbelül ennyire csökkent a halállomány. Ha megnézzük ezt a folyamatos csökkenést, akkor 2050-re körülbelül ennyi halat fogunk találni a vízben. Ugyanezt tapasztaljuk, békák eltűntek. Itt nem tudok ilyen, csak látom azt, hogy gyerekkorom óta mennyire elcsendesült. Én ott lakok a töltés mellett, elcsendesült. Nincs nyáron kuruttyolás, nincsen zenekar. Akkor a fecskék szinten, amit mondtam, a szöcskék. Nem ugrál a fűben. A méhek, én azokat nem tapasztalom, de egyre több cikket találok arról, hogy eltűntek a méhek. Itt tettem fel a kérdést az, hogy miért. Amikor következett az ebédszünet, akkor azt mondták, hogy tudós klub. A tudósnak és a kisgyereknek a kedvenc kérdése a miért. Tehát mélyebben kell feszegetni ezeket a kérdéseket, hogy hogyan lehet az, hogy ennyire drasztikusan eltűnnek ezek a fajok 30-35 év alatt. Ez nem túl normális. Ekkor elkezdtem kutatni, ez volt egy évvel ezelőtt, remélem ügyesen meg sikerült. Tehát amit találtam, az egy világszintű kutatási adat, 50%-os állatpusztulás történt világszinten 1980-tól. Amióta én élek, 50%. Nézzünk egy másik adatot, a Föld 4,6 milliárd éves, a könnyebb fölfogás érdekében vegyünk egy 46 éves arányt. Hogyha ember az arányba gondolkodunk, akkor az ember 4 órája jelent meg. Az utolsó 1 percben kipusztítottuk a fáknak a felét a Földön. Tehát az utolsó 100 évben kipusztítottuk az 50%-át a fáknak és a növényeknek. Én azt gondolom, hogy ez nem egy fenntartható fejlődés. Tehát amikor ezekkel az adatokkal szembesültem, akkor rájöttem, hogy nem a vízi erőműnek az oka. Mert én végig abban nyugtattam magamot, hogy ez igen, a vízi erőmű, oldjuk meg, de ez egy világszintű adat. Nem a vízi erőmű csinálja ezt, és ez nem túl logikus. Ez egy kép jól ábrázolja azt, ami a mai helyzetünk, hogy álljunk meg, mert valami nem stimmel. Mi vár ránk a következő 100 évben? Erős gondolatok ezek, legtöbben azt mondjuk, hogy igen, oldjuk meg most a vízszintet, oldjuk meg a fákat, oldjuk meg az állatokat. Fehérödik a hajunk, ez már legyen a jövő generáció gondja. Ha most próbáljanak úgy tovább hallgatni a üzenetemet, mintha 18 évesek lennének ezzel a tudatszinttel. Most is van egy fiatal generáció, akire vár a jövő, akiknek át kell adnunk ezt a földet. És ezzel a folyamattal nem túlságosan fényes jövő áll előttük. Feltesszük a kérdést, hogy miért. Láthatjuk halakot, talán hormonok, drogszármazékok vannak a vízben. Békák, szintén vegyszermaradékok, rovarok, fecskék, talán eltűntek a rovarok a szántóföldekről. Miért tűntek el a rovarok? Mezőgazdasági vegyszerek véget talán. A méhek, légszennyezettség. Tehát megtalálhatjuk, meg kutathatjuk sok éven keresztül, hogy mi az oka ezeknek a fajoknak az eltűnésének. Én tapasztaltam azt, hogy behoztuk egy szákot a Dunáról, beletettük a kútvízbe, és kikeltek az ikrák. És amíg a dunai vízbe volt, tehát ez volt a különbség, egy kannából volt ideig, nem keltek ki. Amin bekerült a kútvízbe, kikerült. Valami van. Én azt gondolom, hogy mi az okozatot látjuk, ok az a növekedő emberiség. Növekedő energiaigény. Gondolhatjuk, hogy eltérek a témától, de gondoljunk csak bele, hogy a vízi erőmű mit csinál, energiát állít elő. Nagyon is, ha szeretnénk rehabilitálni a sziget közt, akkor itt van pár gondolat, amivel foglalkozni kell. Megnézzük azt, hogy hogyan növekedett az emberiség létszáma. Lássuk azt, hogy 1950-ben 2,5 milliárdon voltunk. Amikor én születtem, 4,7 milliárdon voltunk, most ez 7,3 milliárdos szám. Meglátások szerint 2050-re 12,3 milliárdon vagyunk. Nézzük meg alatta az autóknak a növekedését, a mezőgazdasági területek terjeszkedését, amik a fáknak a kivágásával jár, az erőművek számák, az olajkitermelést, mind szinte duplájára növekednek, vagy legalábbis ilyen egyharmadokkal. Ha megnézzük leglent, akkor azt láthatjuk, hogy pontosan ez az emberiség növekedése, az energiaigénye pontosan fordított arányban van azzal, ahogyan csökkennek, pusztulnak ki az állataink. Tehát összefüggés lehet találni, hogy ahogyan mi növekedünk, egyszerűen nem élünk szimbiózisban a természettel, és pusztítjuk ezeket a fajokat. Legyen ez Csallóköz, Szigetköz, de sajnos ez világszintű probléma. Láthatjuk azt, hogy az energiaigény véget van az egész. Aktuális a helyzet, ezen a képen láthatjuk azt, hogyan a népvándorlás megindult. Ez is mind az energiaigényhez vezethető vissza. Egyszerűen nincs élelem, nincs ivóvíz, nincs energia. Ezek az emberek jobb életkörülményeket keresnek. Régen, amikor ilyen helyzet állt föl, akkor kardot húztak, és addig vágták egymást az emberek, amíg ki nem egyenlítődött ez a helyzet, és folytathatták az életet. Ma erre nincs megoldás. Mi 300-szor több atombomba van, mint ami apokaliptikus állapotokat állít elő a Földön egy harmadik világháború esetén. Se amba az esetben, hogyha háború oldódna meg, Szigetköznek nincs jövője, se amba az esetben, hogy a következő ábra fogja mutatni, úgy néz ki, hogy ez a növekedés, amit az emberiség mutat, és háborúval nem lehet megállítani, mert ugyanoda jutunk ki, nem lesz elég. A vízi erőműnek a száma, tehetünk 2050-re még 3 vízi erőművet. Az unokáink majd találkozhatnak itt, és próbálhassák megoldani ezeket a helyzeteket. Nem elégek ezek az energiaforrások. Én egy éve arra jutottam, hogy ez egy óriási probléma, elkezdtem kutatni, egy perc alatt, ezt most már elmondom, elkezdtem kutatni egy új energiaforrás után, mert sajnos ez nem lesz más megoldás, mint egy új megoldás. Ezek az energiaforrásokat, amiket használunk, ezek nem élnek szimbiózisban a természetben. Egy éve közel napi 16 órát töltök az internet előtt. Ma az internet egy óriási könyvtár, az összes tudás fel van benne halmozva, képekkel, alátámasztva videókkal, amit valaha tudósaink összeszedtek. Lehet haladni, nagyon sok kutatási eredmény van. Láthatjuk azt, hogy a napon nincsen motor. Valamikor Faraday feltalálta az elektromos áramot, majd jöttek a kutatóink, feltalálták az atomenergiát, mindig volt egy új energiaforrást. Az én tapasztalataim szerint és kutatásaim szerint megjelent egy új energiaforrás, csak még csend van róla. Megjelent egy olyan energiaforrás, ami megoldhatja ezeket a válságokat. Teljesen kijutathat minket ebből a padhelyzetből, zsákutcából. Nem fogom részletezni, az egésznek a lényege az, fordított, mint az atomenergia. Örvényeket, az egész világegyetemnek a működése erre működik. Ha megnézzük a galaxis föntről, akkor ilyen örvénykarokot látunk benne. Ha megnézzünk egy hurrikánt föntről, örvényeket látunk benne. Az egésznek az a lényege, hogy létrehoznak egy olyan forgású, sebességű örvényt egy tórusz alakban, ami visszatölti magát, hogy középet legyen egy hidrogén atom, elkezdi lebontani a héját. Ahogyan elkezdi lebontani, ez az energia kisugárzódik, mint a mi napunk a naprendszerünk közepén, és a szélekről visszahúzódik az energia. Ha ezt az energiát meg tudjuk fogni, és úgy néz ki, hogy meg tudjuk, sokkal egyszerűbb módon, mint most a fúziós plazmából dolgoznak, akkor meg vagyunk mentve. Én arra kérném az itt jelenlévőket, hogy... ennek még ugornia kell egyet. Akkor vissza, itt lesz az elején. Itt van. Amit itt látunk fent, ezt úgy hívják ma a tudományban, hogy szonolumineszencia, ezt kettő hang generál egy ilyen örvényt a vízben, és akkor megjelenik ez a kis mesterséges nap. Pontosan ez az az energia. Alatta már az én kutatásaim vannak. Nagyon érdekes ebben az egészben, hogy 2-3 ezer évvel ezelőtt a szimbólumok még felmaradtak, mind ezekre az örvényekre utalnak. Akár megnézhetjük itt a görögök motívumait, ahogyan a támfának a tetején fel van csavarodva az az S-salak. Az én üzenetem az itt jelenlévőknek, hogy aki csak tud, csatlakozzon a kutatáshoz, mert egy keskeny ösvényke marad, hogy az emberiséget kivezessük ebből a kilátástalan helyzetből. Nem magunkért, hanem az unokáinkért, hogy még ők is megcsodálhassák a Föld, a Szigetköz, a Csallóköz szépségeit, az állatokért, növényekért, amelyek ki vannak szolgáltatva a felelőtlen cselekedeteinknek. Rendhagyóak voltak a gondolataim, akiket ezzel megzavartam, azoktól elnézést kérek. Viszont én úgy látom, hogy ha egy magasabb képről nézzük, egy összetettebb, akkor nem elég sajnos már csak Szigetközt látni, mert ha felfordul körülötte a világ, akkor mint egy mágnes mi is taszítva leszünk innen, és nem fogjuk tudni befejezni. Úgyhogy még egyszer nagyon örülök, meg természetesen kell ez, hogy oldjuk, de van már itt egy nagyobb feladat is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a szigetköziek nevében. Babos Attila vagyok, a fejlesztési tanács elnöke. Ezt az előadást úgy szeretném összeállítani, hogy érezzék a jelenlévők azt, hogy az eltelt időszakban az önkormányzatok milyen hatásokon mentek keresztül. Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok vízügyi szakember, nem vagyok tudós, csak 1990 óta egy szigetközi településnek a polgármestere, sajnos már csak utolsó mohikánként. A eltelt időszak, ami minket érintett, 24 évvel ezelőtt nagyon sok budapesti zöld szervezet kereste meg az önkormányzatokat, hogy személyesen, illetve konferenciákon keresztül bizonygassa nekünk, hogy milyen káros hatásai lesznek, ha a dunakiliti duzzasztómű beindul, milyen káros hatásai lesznek annak, hogyha elterelik a Dunát, illetve nem is tudják elterelni a Dunát, még nem is merik elterelni a Dunát, és még azt is mondták, hogy amennyiben felépül Bős, ugye azt papírtigrisest hasonlították, az első üzembejezéskor ez rapidjára fog törni. Sajnos ezek a félrevezető gondolatok nagyon sok embert megtévesztettek. Én úgy gondolom, hogy mi szigetköziek nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a szervezetek, illetve ezen szervezeteknek a képviselői nagyon sok kárt okoztak nekünk. Az értetlenség abból fakadt, hogy ezek a félrevezető gondolatok megtévesztettek sajnos egy pár önkormányzatot is. Nem sokat, keveset. Hál' Istennek. Az eltelt időszakban azonban egységesek lettünk. Bizonyítja ez a folyamodvány, amelyet 2012-ben juttattunk el a Magyarország kormányának, és kérve azt, hogy minél előbb teljes szigetközi rehabilitációt kérünk. 1992. októberében megtörtént számunkra a katasztrófa, bár azt mondták, hogy nem tudják és nem lehet, mégis elterelték a Dunát. Az elterelés után katasztrofális állapotok uralkodtak a térségben, a főmederben azonnal 2-3 métert süllyedt a meder. Ilyen képek fogadtak bennünket hosszú időn keresztül. Ugye ezután elkezdtek gondolkodni az emberek, és hát számunkra nagyon magvas, és most már nevetséges gondolatokat fogalmaztak meg, hogy hogyan kell ezt a kis blödséget helyre tenni. Ugye kitalálták, hogy a mosonidőn a visszhozamát tereljük át a hullámtérbe, vagy pedig főmederből szivattyúzzuk át a vizet a mellékágrendszerbe. Hát hála Istennek az első az nem valósult, meg a második pedig több ezer liter gázolaj elpufogtatása után abba maradt. Volt egy kis lélegzetvételi szünet, a szigetközi szakemberek szóhoz jutottak, és kitaláltak egy olyan műszaki megoldást, amikor bejelentettek, sokak számára ördögtől való gondolatként jelent meg, a kitalálókat pedig maffia tagoknak nevezték és bélyegezték. És a akkori köztársasági megbízottnak a hathatós közreműködésével és óriási harcok árán 1995-ben Dunakilitinél mégis megépült a fenékküszöb. Erről már volt szó, hölgyeim és uraim, 20 éve működik ez a műtárgy. 20 éve, mindenféle gond és probléma nélkül. A igazgató úr elmondta, hogy milyen mérési eredmények születtek. Az ő mérési eredményeit elhiszem. A beavatkozás egyértelműen a szigetköznek a megmentését hozta létre. Az elterelés után a szlovák és a magyar fél önállóan alakította ki a vízpótlását, és a kétoldali mellékágrendszerben magasabb lett a vízszint, mint a főmederbe, ezen az ábrán kiválóan látszik. Az év nagy részében a mellékág és a főmeder között 4 méter a szintkülönbség, tehát 4 méter. Sokat beszéltünk arról, hogy hány százalékát kellene átadni a vízhozamnak a szlovák félnek. Volt egy olyan szerencsés időpont 2012. szeptember 3-án, amikor lényegében a karbantartási munkálatok miatt leállt az erőmű, és csodák csodájára 50%-át megkaptuk ennek a vízhozamnak. És nézzük meg, elhangzottak különböző számok, az 50%-ról szerintem senki nem álmodik. 1,8 méter volt ennek ellenére a mellékág és a főág között a különbség. Én laikus vagyok, nem vagyok szakember, nekem ez azt jelenti, hogy a főmederbe műszaki beavatkozás nélkül nem lehet vízszintet emelni. Sajnálom, valószínűleg nem vagyok annyira a tudományoknak a megszállottja. Ezután számtalan javaslat érkezett, hogy hogy kellene ezt a főmeder vízszintet megemelni. Érdekes mondom, mindegyik foglalkozott egyébként a főmederrel. A javaslatok a Dunaszigeti Ökoparkba modellezésre kerültek, és az összes javaslat meg lett vizsgálva. Sajnálatos módon egyébként a fenékküszöb ellenzők a meghívásunk ellenére egyetlen egy ilyen nem vettek részt. És tessék megnézni, Győr-Moson-Sopron megyébe és Szigetközben lévő összes szervezet támogatja a a SITE javaslatát. Mert ezen a bizonyos modellezési kísérleten bebizonyosodott, hogy a legjobb javaslat. De azt hiszem, hogy a délelőtt elhangzottak is nagyon sokunkat meggyőztek róla. Ezen képek közül egy-kettőt már igazgató úr bemutatott. Most szeretném bemutatni azt, hogy a fenékküszöb akár hogyan is mondják, és akár hogyan is elítéli, mégsem ördögtől való cselekedet. A mellékágrendszernek a rehabilitációja, hála Istennek, tavalyi évben elkészült. Ez is nagy csaták után valósulhatott meg. A helyi vízügyes szakemberek ezáltal bebizonyították azt, hogy értik a szakmájukat. Nem maffiatagok, nem ördögtől való gondolataik vannak, hanem szeretik azt a térséget, ahol élnek, ahol az őseik éltek, és ahol szeretnék, hogyha az ő őseik, illetve az ő hozzátartozóik is a továbbiakban élni tudjanak. Ennek megfelelően születtek ezek a képek, ezek az első képek azt mutatják, hogy milyen állapotok uralkodtak. Most ha belegondolunk abba, hogy 24 évvel ezelőtt, aki most 20 éves fiatalember, az ezt látta, és ha most azért bemegy a ásványárai mellékág rendszerbe, akkor ugyanezeken a területeken ezt láthatja. Érdekes volt számomra egyébként látni azokat a felvételeket egy hozzászólásba annak a szervezetnek a képviselőjétől, aki a fenékküszöböt már ez a 1990-es évek elején is támadta, most is támadta, és most hát örülünk neki, hogy ezt be tudja mutatni, hogy a mellékág rendszerbe víz került. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, és bevallom őszintén, mikor először vízügyes kollégák körbevittek, én megkönnyeztem. Mi ilyenek vagyunk szigetköziek. Elmondtam, most már azonos az önkormányzati vélemény, és teljes a bizalom a helyi szakemberek irányába. Tehát, hölgyeim és uraim, egyet szeretnénk mondani szigetköziek, nincs még egy 25 évünk. Én nagyon szeretném, hogyha megmaradna a kommunikáció, ami elkezdődött a tavaly évben a kormány és a szigetköziek között, és továbbra is minden egyes rezdülésről tudhatnánk, hisz rólunk szigetközi emberekről van szó, mert nem csak növények, emberek is vannak a szigetközben, szeretném kihangsúlyozni. Ahhoz, hogy azokat a turisztikai projekteket, amelyeket elkezdtünk szervezni, és elkezdtük a pályázatoknak a megírását a szlovák partnerokkal, ahhoz is szükséges az, hogy mielőbb megvalósuljon a rehabilitáció. Végére szeretnék egy mondatot elmondani. Erre elsősorban az inspirált, amit azt hiszem, hogy Németh Tamás, akkori elnök úr, olvasott föl még a konferencia elején. Egy szervezet levelet írt, hogy mit kellene Szigetköz ügyében még tovább csinálni. Hölgyeim és uraim, ezen szervezetnek, aki a levelet írta, támogató tagja vezetésével 20 éven keresztül kutatták Szigetközt. Mi szigetköziek a mai napig nem tudjuk, hogy hol, mit és miért kutattak. Azt tudjuk, illetve sejtjük, hogy mennyiért. Üdvözöljük azt a kormányzati döntést, hogy ezeket a kutatásokat, amik semmire nem vezettek, leállították. Nagyon sok kutatási eredményt láttunk, ami számunkra egyértelművé tette, hogy mi a megoldás. Örülünk neki, hogy érezzük a kormányzati szándékot a rehabilitációval kapcsolatban. Örülök neki, hogy ősszel a parlament két bizottsági összevont ülésén a politikai szándékot is érzem mindegyik párt részéről. Mi szurkolunk miniszteri biztos úrnak, szurkolunk annak, hogy a kormány ezen szándékát Szigetköz rehabilitációja érdekében véghez vigye. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kedves kolléginák, kollégák, tisztelt résztvevők, most a prezentációk után egy újabb szakasz kezdődik, aminek a hosszát azt elnöki hatalmamnál fogva szeretném azért megszabni, legyen ez mondjuk egy 40 perc. Átadnám a szót, illetve a vezetést Szarka László professzor úrnak, akit egyben felkérek, hogy moderálja a vitát. Ez most a helye, hogy mindenki hozzászóljon, és mindjárt szeretném bejelenteni, hogy maximálnánk a hozzászólások időtartamát, annak érdekében, hogy mentül többen tudjanak hozzászólni. Professzor úr, vedd át a hatalmat!
Tisztelt konferencia, nagyon köszönjük az előadásokat, a felkér szervezetek hozzászólásait. És 2-3 perces hozzászólásokra lesz szó, de mielőtt még jelentkezési sorrendben átadnám az időt, engedjék meg, hogy kutatói voltomnál fogva két reakciót tegyek. Egyik az, hogy olyan energiaforrás, aminek környezeti hatása nincsen, olyan nem létezik. Tehát ez egy álomvilágába tartozó, mindennek van környezeti hatása, olcsó, bőséges, korlátlanul elérhető és tiszta energiaforrás, egyébként az Európai Uniós dokumentumokban van egy ilyen idea, nem létezik. Ez az egyik. A másik, mégiscsak vissza kell mennünk Einsteinhez, mert azt a bizonyos idézetet, hogy egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel létrehoztuk, azt nem Krón Norbert mondta, a Krón Norbert is idézte Albert Einsteintől. Úgyhogy engedjék meg, hogy ennyit mondjak bevezetésként, és akkor hallgatom az első hozzászólót. Kérem, hogy a nevet mondja, és a esetleg hovatartozást, szervezetnek a nevét, hol dolgozik, ilyesmit, hogy megöröködhessük. Hangfelvétel készül egyébként az egész napról, és akik a jelenléti ívre feliratkoztak, azok, amennyiben az előadók hozzájárulnak, a PDF változatát az előadásoknak meg fogják kapni, és a hanganyaghoz is hozzájutnak, megmondjuk az internet címet. Tessék, parancsoljon.
Esetleg kimegyek, hogy lássanak is. Köszönöm a lehetőséget, János Jandás vagyok, matematikus közgazdász, és a Védegylet Egyesületnek vagyok önkéntese. Modellezési kérdésekhez szeretnék hozzászólni. A szlovák fél háromdimenziós modellezést használt, és kiterjedt a vizsgálata a talajvíz rétegeire is. Számomra érthetetlen, hogy miért nincsen a vizsgálat összehangolva a Duna két oldalán, amikor a felek közös megoldásról hajtanak kidolgozni. Amiket ma hallottunk, azok nagy része a magyar oldalról olyankor született meg, amikor még a szlovák oldali modell nem állt rendelkezésre, azonban eltelt elegendő idő arra, hogy a szlovák oldali modell segítségével ellenőrizzék azokat az előrejelzéseket, feltevéseket, következtetéseket, amelyeket egy korábbi kétdimenziós modellezés alapján állapítottak meg. Ami feltűnő, egy csomó inkonzisztencia kétoldali modellezés között. Ezek után eléggé érthetetlen, hogy az úgynevezett SKV munkacsoport közös javaslata mégis min épül, hogyha korábban nem egyeztették sem a modellezést, sem azt, hogy még változatoktól mit várnak el. Ami még feltűnő, hogy az, amire kalibrálták a szlovák oldali szándékai szerint háromdimenziós modellt, az olyan vízhozam, ami ellentétes a 95-ös szerződéssel. Mind a téli érték alacsonyabb, mind a nyári érték alacsonyabb. Ami szintén feltűnő, hogy a magyar oldali tesztvizsgálatok, úgy a hidrodinamikaiak, mint az ökológiaiak, olyan vízhozamokat használnak, amelyeket nem prognosztizál egyik oldal sem, hogy le fognak jönni. Tehát például az ökológiai vizsgálat 750 körméter per szekundonról szólt. A hidrodinamikai vizsgálatban a legalacsonyabb érték az 930 körméter per szekundon volt. Tehát ez így nem tűnik igazán működőképesnek. Sok minden megalapítás, amit tett a magyar oldali kétdimenziós vizsgálat, olyasmit feltételez, amik nem alapíthatók meg kétdimenziós vizsgálattal. Például felszíngörbét számolnak, ez egy olyan esetben, amikor a szite tervnél csak a legfelső vízréteg mozog, alatta egy nagy vízréteg viszont áll, főleg a lépcsők mögött. Ott nagyon nehéz megmondani, hogy egy átlagos vízsebesség mit jelent. Még nehezebb ebből ökológiai következtetéseket levonni, hogy a reofil fajokra ez az átlag hogyan fog hatni. Másképp fog hatni a valóság, ami háromdimenziós, messze ettől a fenéküszöbtől, és megint másképp fog hatni a fenéküszöbnél. Ezt érdekségszámításokkal nem lehet korrigálni. Ebből nem lehet következtetéseket levonni arra, hogy a vízsebességek milyen holdalékmozgást fognak indukálni. Azt hiszem, hogy ez az a idő, amit...
Igen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e erre valaki reagálni. Józsa János professzor úr. Igen, parancsolj.
A szlovákok a felszín alatti vízmozgásra használtak háromdimenziós modellt, a felszíni vizekre mind a ketten kétdimenzióst használtunk, úgyhogy ebből a szempontból téves ez a megközelítés, ez itt elég erős szerepet kapott. Természetesen további vizsgálatok és egyeztetések szükségesek. A történelem kereke így forgott, mi 2009-10-ben oda tettük, amit tudtunk. Ez egyébként most is megállja a helyét. Itt a háromdimenziós célzások, hogy akkor a felszíni réteg szalad, alatta meg áll a víz. Ez nem így van szakmailag, de ennek a részleteiben most nem lehet belemenni. Dolgozni kell.
On behalf of the Slovak side modeling team, I would like to say that we calibrated our groundwater model on the actual measured water levels, and we calibrated in a scenario which occurred in the year of 2009. So it's not the case that it was fictional. And as far as the model scenarios, you must realize that there is actually no average operational scheme. We have winter and we have summer operational schemes, and if we average them, we get the operational scheme which is not executed. We never get 390 cubic meters. We either have the winter system, which characterizes by the low discharges, because nature doesn't need in that time these discharges, and in the summer we have much wider discharges. We start from 400, we go at the moment up to 800 during the special periods when Hungarian size requests it for its flooding. Slovakia size is not using this water because it's not technically possible. So these models. And as to your question, also our party envisaged that we should have the common models, but from the point of view of organization, we didn't manage it in the past, because first the Hungarian party executed the studies and the modeling, and we came only afterwards. We had already the results of the Hungarian party. For the future, we would like to also see to have the same models with the jointly inputted and reviewed data, so we can both parties trust it, and we can... Yeah, and at the moment, both parties have both sides. We have also updated some parts because not everything was measured properly until 2009, so we have added future management, and we have made this groundwater model for the whole area of Hungary, Szigetkes, and also the surface water model. And we both parties have the two-dimensional models for the surface water flow, and also one-dimensional to study the dynamics of the water levels, because it's quite difficult to do it in a two-dimensional model. And of course, we have both sides of the Danube and the both river branch systems.
Thank you very much. Hát, gondolom, hogy akiknek, aki a fordítást hallotta, értette a választ. Jánosi András feltétlenül értette. Lényeg az, hogy nem aktuális vízszintekre, hanem különböző szenáriókat modelleztek. Történelmileg így alakult, hogy külön volt magyar oldal, külön volt szlovákiai oldal, és abszolút lehetőség van közös modellezés végzésére. Úgyhogy ez volt a válasz lényege.
Megszólítottak az ökológiai modellezéssel kapcsolatosan, és nagyon egyszerű rá válaszom. Megcsináltuk alacsonyabb vízhozamoknál is, de nem történik gyakorlatilag semmi. Ezek a műszaki megoldások akkor kezdenek el működni, ha magasabb vízhozamokkal dolgozunk. Tehát nem volt véletlen, hogy nem lettek bemutatva, mert a semmit azt nem érdemes bemutatni. És azért nem lettek még nagyobb vízhozamoknál, mert ezek a modellek eddig a 870-es köbméter per szekundumos hozamnál működtek még. Utána kiöntött volna az egész víz az ártérbe, magyarul akkor már nem tudjuk az ökológiai vízigényt rekonstruálni, mert folyamatosan víz alatt lett volna a terület. És ezért volt ebbe a range-be bekalibrálva. Tehát ennyi a válasz, nem tudom, hogy kielégítő volt-e.
Köszönöm szépen.
Kijönnék, már elvileg filmezgetek itt, és csak azért jöttem, vagy majdnem csak azért jöttem. De azért egy-két mondatot mondanék a szigetközi önkormányzatok oldaláról. 1992 óta szerintem irracionálissá vált gyűlöletre, amit a környezetvédőkkel szemben felmutatnak. Lehet, igen. 1984-ben kezdtem foglalkozni filmrendezőként a vízlépcső ügyel. Egy Dunaszaurusz című filmet csináltam 1984 és 88 között. Forgattam le, akkor 84 és 88 között a téma be volt tiltva Magyarországon, amikor ezt a filmet csináltam. Az összes probléma, ami ma itt elhangzik, azok a szakértők, hidrogeológusok, biológusok, még vízmérnökök is, mindazt a problémát, amivel ma szembesülünk, illetve amit 1900 az elterelés óta szembesül a lakosság, ezeket előre megmondták. Sajnos a kb. 40 órányi anyagomat a privatizáció során kidobták a szemétbe, úgyhogy csak a filmem maradt meg. Ugyanakkor 1990 és 94 között forgattam a Csaló közben és a Sziget közben. Az anyagaimat mindig megmutattam a magyar kormánynak, illetve ők is nyilván utána járhattak annak, hogy milyen munkák folynak a Csaló közben, hol tartanak a munkák, ők maguk is eljuthattak különböző meggyőződésekre. Nem én mondtam ezt a izét, amivel azóta is belekapaszkodnak, ezt a papírtigris dolgot, nem tudom, ki mondta, de meglehetősen elégséges adat állt akkor is rendelkezésre arra, hogy a magyar kormány tudja, hogy műszakilag, és egyébként a szlovák és a magyar együttműködő mérnökök nagyon jól tudták, hogy mi hogyan áll és mi hogyan néz ki. De én egyébként sok-sok órányi vagy sok tíz órányi anyagot forgattam ez alatt a három év alatt. Ez is megtekinthető, visszanézhető. Az is visszanézhető, hogy egy komoly történelmi és társadalmi átalakulás volt, egy politikai átalakulás volt, mind Magyarországon, mind Szlovákiában. Abszolút lehetőség volt arra, ahogy Magyarországon politikai döntés született arra, hogy Nagymaroson ne épüljön meg a vízlépcső, ugyanígy megtörténhetett volna, és igen közel álltak a csehszlovákok annak idején ahhoz, hogy náluk se épüljön meg. Végül is más történt, de ezt a vízlépcsőt nem a környezetvédők építették fel, nem a környezetvédők tervei alapján épült fel, hanem hidromérnökök tervei, magyar és szlovák vagy csehszlovák együttműködésben az ő terveik szerint épült fel. Annyi történt, hogy odébb rakták a Duna elrekesztését Dunakiliti Csunyóóra.
Pálos László úr jelentkezik, és utána...
Én a következőt szeretném kérdezni, hogy ezen kéne elgondolkodni. Kevesebb lenne-e a problémánk, ha 77-ben nem kötünk szerződést, és nem csinálunk semmit? Kevesebb lenne-e a problémánk, a mostanihoz képest, ha befejezzük szerződés szerint úgy, ahogy volt Nagymarost. Ez a három alternatíva van, ezt kell elhatározni, hogy melyiket csináljuk. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Csányi Béla vagyok, az MTA Ökológia Központ Dunakutató Intézetéből, és egy szomorú vallomással szeretném önöket elkápráztatni, nem rossz szó ez, rossz kifejezés. Ugye hidrobiológusként a Sziget közben 85 óta, mint vituk is dolgoztam eredetileg, nagyon sokat kutattam, én kutató vagyok, sose leszek tudós természetesen, és azt kell, hogy elmondjam, hogy mint hidrobiológus szembesülök azzal, hogy a jelenleg hozzáférhető adataink, biológiai adataink, halas adataink, vízi gerinctelen állatokra vonatkozó adataink, tehát olyan élőlényekre vonatkozó adataink, aminek alapján mi megpróbálunk előre megbecsülni bizonyos ilyen technikai beavatkozásokat, azoknak a hatásait, ezek az adatok nem elég jók. Furcsán hangzik, de tudomásul kell vennünk azt, hogy a folyamkutatás világszerte nem volt annak idején olyan állapotban, ami ezen a problémán átsegített volna bennünket. Én 2001-ben vettem részt először egy nemzetközi nagy Duna vizsgálatban, az első Duna expedícióban, aztán 2007-2013 során azt kellett látnom, hogy a metodika, a vizsgálati módszertanunk az jelentős mértékben változott. Nagyon jó lenne, nagyon jó dolognak tartanám azt, ha a friss tudásunk, gyarapodó tudásunk, gyarapodó eszköztárunknak a segítségével lehetőség nyílna arra, hogy ezekben a kérdésekben, amik ugye eléggé nyilvánvalóan kérdések az egész társadalom számára, milyen hatást gyakorol mondjuk egy keresztgát, egy fenékküszöb, bármi ilyen technikai beavatkozás a halakra, a kagylókra, a növényzetre, a vízi élővilág elemeire. Ezt meg tudnánk mondani akkor, hogyha birtokunkban lennének részletes adatok. Például egyszer próbálkoztam azzal, hogy a fenékküszöb fölötti víztérben megmértük kollégámmal a feliszapolódott főágat. Érdekes dolgokat tapasztaltunk, de tudomásom szerint mind a mai napig olyan részletes elterelt Duna szakaszra vonatkozó felmérés nem történt, ami hosszelvényben végigkövetni a jelenlegi állapotot, ami ugye 20-valahány évvel később van, és keresztszelvényben méghozzá úgy, hogy a különféle vízmélységekben gyűjtött adatok alapján tudnánk gondolkodni. Ez elég kemény munka lenne, tudom jól, elég kellene hozzá pénz is. Ez döntés kérdése. Jó lenne, és én biztos vagyok benne, hogy a természettudománnyal foglalkozó biológus társadalom az nem akar konfliktus helyzetbe keveredni senkivel, viszont kutató, felelős kutatóként csak azt tudom javasolni, hogy ezt a párbeszédet olyan valós adatok alapján folytassuk le, amilyen jó adatok alapján csak lehetséges. Tehát ilyen értelemben van még tennivaló sajnos.
Kíván-e valaki a itt felvetett kérdésekre válaszolni? Először azt kérdezzem meg. Amennyiben nem, akkor a... Bocsánat, nem... Igen.
Abszolút nem vitát gerjesztve, csak egy mondatban szeretnék visszaválaszolni. Sziget közben nagyon rendes, vendégszerető emberek élnek. Én magam részéről nem mondtam semmi olyat, amire ön azt válaszolja, vagy azt mondja, hogy gyűlölünk. Mi nem gyűlölünk senkit. Vannak, akinek elhisszük, amit mond, vannak, akinek nem. Akinek nem hisszük el, azok bebizonyították, hogy ne higgyünk neki. Köszönöm szépen.
parancsoljon.
Köszönöm. Izsák Gábor vagyok, Szlovák Állami Természetvédelemtől, a Dunamenti Erdők Tájvédelmi Körzet igazgatóságáról. Én sokat gondolkozok ezen a Dunán, a mi oldalunkon is, a szigetközi oldalon is, és hát ezek a vízpótló rendszerek, amik itt már idestova 20 éve működnek, egész más rendszerrel vannak kialakítva. Tehát én csatlakoznák itt a Csányi úrnak a hozzászólásához, hogy tényleg egy beható vizsgálatot kellene itt ebben a térségben megcsinálni, ahhoz, hogy összetudjuk a kettőt hasonlítani. Mert egész más rendszeren működik a magyar oldal, ami a vízpótlást illeti, egész más rendszeren működik a szlovák oldal. Ugye a magyar rendszer az a öreg Dunának a vizéből van pótolva, míg a mi szlovák rendszerünk az meg a felvízcsatornának a részéből. Egész más a víznek a kvalitása, egész mások a rendszerek, és a két eredmény is egészen más. Sokkal nagyobb mértékben van a szlovák oldal föltöltődve, egész más a beiszapolódása, mint a magyar oldal. Ezt úgy tudom mondani, hogy tapasztaltam. Tehát végigmentem csónakkal egyik felén is, másik felén is, és hát én úgy nézem egyelőre, hogy az a magyar oldal sokkal jobb, mint a szlovák oldal. Ennyit akartam mondani.
Hölgyeim és uraim, Droppa György vagyok a Dunakörtől. Nagyon örülök annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia megszervezte ezt a mai napot, mert ez egyértelműen mutatja azt, hogy itt nem egy kamarilla politika folyik, hanem nyilvánossá teszik azokat a kutatási eredményeket, amelyeket oly sokan nem ismerünk, még azok sem, akik ezzel foglalkoznak, vagy legalábbis sokkal nagyobb figyelemmel figyelnek erre. Van egy dolog, aminek még ennél is jobban örülök, hogy ennyi ember az egész napját rászánta arra, hogy kifejezze az érdeklődését. Ez egy nagy dolog. Itt megláthattuk, hogy milyen a síkvidéki vízlépcső. Hát ilyen. Ezt elég pontosan láttuk ezelőtt 30 évvel is. Nem mindent láttunk pontosan. És azt hiszem, hogy nem segítene önökön, hogyha azokért a hibákért, amiket mi elkövettünk, én bocsánatot kérnék. Ellenben fölhívnám a figyelmet egy jövőbeli veszélyre. Az elmúlt két nap olyan nagy hó esett New Yorkba, hogy a város mozgásképtelenné vált. Tavaly olyan hideg volt Észak-Amerikában, mínusz 50 fok alatt, hogy még a vízesések is befagytak. Ténykérdését többen beszéltek arról, hogy milyen nagy a feltöltődés. A Dunán még nagyobb a Tiszán. Van egy árvízvédelmi rendszerünk, amelyik éppen hogy kiállta a próbát az utolsó nagy árvízbe. A legnagyobb árvízek a 20. század utolsó 10 évére, és a most elmúlt évezred első 15 évére estek. Nem tudok semmilyen információt arról, hogy a jövőben ez ne folytatódna. Emlékszem arra, amikor Lengyelországba a 4. emeletig ért egy nagy árvíz, emlékszem arra, amikor elöntötte az árvíz a prágai metrót, és emlékszem arra, hogy az utolsó nagy dunai árvíz az 3 nagy európai folyóra terjedt ki egyszerre, az óceánról fölkapta a vizet, a ciklon elhozta, aztán szerencsére már korábban ledobta. Amíg néhány órát tartja, és az egész a Duna vízgyűjtőire esik, akkor egészen biztosan nem menekül meg a Szigetköz, Budapest, a Duna mente. Hihetetlen kárt okoz. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyszerre ez a pénz biztos, hogy nem fog rendelkezésre állni a magyar kormánynak. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan ki kellene alakítani egy tervet, hogy az árvízveszély, a jövőbeli árvízveszély elmúljon. Erről a Éduvízig munkatársai is beszéltek, tehát hogy tulajdonképpen még több pénz kellene ahhoz, hogy ez megoldódjék, és azt hiszem, hogy ebben prioritást a szigetközieknek kellene kapniuk, és ők talán mégiscsak többet szenvedtek ettől az egészítől, mint mások. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt években a növekvő árvíz szintet nem feltétlenül több vízhozam, azt hiszem volt egy utalás egy vízügyi előadásban okozta, hanem az, hogy kisebb a keresztmetszet. Hogyha itt van a teremben Schweitzer Ferenc professzor úr, akitől én ezt hallottam, nem tudom, kíván-e szólni, nem kíván szólni. Ugye? Következő hozzászóló, parancsoljon.
Jós László, a Reális Zöldek Klub elnöke. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, ugye, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság, az az ENSZ bíróság, ez hozott egy ítéletet, és szeretném, ha azt megértenék önök, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság csak abban hoz ítéletet, ez egy ENSZ bíróság, amiben a felek kérik, amiben az alávetési nyilatkozatban a szlovákok, és a magyarok, akkor a csehszlovákok és a magyarok kérték. Ezt a pert mi 7-1 arányban elvesztettük. Elhangzott az, hogy az Európai Unió ez nem érdekli. Ez valóban így van, a Reális Zöldek Klub a luxemburgi bírósághoz fordult, visszakaptuk a üzenetet, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletében bent van az, hogy a feleknek jóhiszűműen kell tárgyalniuk európai ember módjára. Hát én ezt szeretném, hogy európai ember módjára tárgyalna a két fél. Mi úgy látjuk, hogy ugye 92-ben, amikor a Magyar Országgyűlés meghozta ezt a törvényt, a világon egyetlen egy ilyen ostoba törvényt nem hozott a még országgyűlés, mert ez egy tudományos kérdés, hogy a vízlépcső ökológiai agressziót jelent a természettel szemben. Hát én a Dunakörnek ma annak idején javasoltam, hogy akkor menjenek végig fölfelé a Dunán, meg lefelé, és agitáljanak annak érdekében, hogy bontsák le a vízlépcsőt. Ugye annak idején az Antal miniszterelnök úrnak a végakarata az volt, hogy ezt a dolgot rendezzük. Sajnos a miniszterelnök úr idő előtt meghalt, Göncz Árpád köztársasági elnök próbált valamit tenni. Én már ajánlanám a Dunakörnek azt a lelkesedést, amit a rendszerváltás idején véghez vitt, hogy itt nem kell vízlépcső, az tulajdonképpen az volt, hogy létező szocializmusból legyen kapitalizmus. Most már felejtsétek el azt az ostobaságot, amit akkor képviseltetek, amikor papírtigrisnek neveztétek azt, amit titkos anyagokban már Antalék tudtak, mert ezekhez mi hozzájutottunk később áttételesen, úgyhogy én szeretném, hogyha szakmai alapon menne ez a dolog, és még csak annyit, hogy itten elhangoztak ezek a dolgok. Hát most december 31-én jártak le ezek a vízügyi felülvizsgálatok, én úgy gondolom, hogy a józanodás megvan. Ez bizonyítja az is, hogy a országgyűlés két bizottsága tartott egy együttes ülést, a külügyi bizottság és a fenntartható fejlődés bizottsága, és én úgy láttam, hogy megvan ez a politikai akarat, Baranyai úr, hogy ezt az ügyet rendezzük, úgyhogy nosza neki ennek szellemébe. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Van-e még hozzászólás? Nem látok emelkedő kezet. Nagyon köszönöm mindenkinek a mai közreműködését. Még van.
Sokakkal találkoztunk, már Kardal Adár vagyok, és hát ugye 25 éve hoztuk létre a Széchenyi Ödön társaságot. Mindig arra törekedtünk, hogy szakmai kérdésekben szakemberek döntsenek. Itt ezen a helyen külön meg kell emlékezni arról, hogy Glac Ferenc személyesen ajánlotta fel szolgálatait, az akadémia szolgálatait, hogy ebben a egyre bonyolultabbá váló kérdésben tisztán lássunk. De sajnos nem csak magyar emberek, máshol is Harcolni mindig jobban szeretnek, mint dolgozni. És a harcra könnyebben lehetett mozgósítani, mint arra, hogy amit ma igen nagy örömmel láttam, hogy a legkülönbözőbb tudományágak képviselői tényleg a legjobb tudásukkal próbálnak az adott helyzetből, az is nagyon nagy öröm nekem, hogy a szlovák partnerekkel ülünk együtt, mert itt többektől elhangzott, hogy közösen sokkal többre fogunk menni, mint egymás ellenében. És akkoriban meglátogattuk a Dunakeliti erőművet, és így tovább, és borzalmas volt látni, hogy csatamezőn járunk, ahol a polgármester úr honfitársai az áldozatok. Az ő fejük fölött folyt az a csata, itt valaki nagyon büszkén kijelentette, hogy nincs kiszáradt rész most. Hát mi ott jártunk, és bizony kopogott a lábunk azon a papírtigris által létrehozott, ugye Varga úr volt, hogy tisztázzuk a nevet is, aki mondta. De a mai nap igen nagy örömmel töltött el, mert végül mégiscsak érdemes volt sokáig élnem, mert ma hallottam azokat a hangokat, amik végre emberhez, jó szomszédokhoz méltó megoldáshoz vezetnek. Én köszönöm ezt az élményt.
Nagyon szépen köszönöm a záró gondolatnak és beillő szavakat, de mielőtt elnök úrnak, Jolánkai Mártonnak, aki az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságnak a titkára, és így módon helyettesíti Németh Tamást, el kell mondanom, hogy azért az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága szervezte ezt a mai konferenciát, mert ez a bizottság kapott rá fölkérést. Az akadémiának a különféle tudományos bizottságai 3 évente megújulnak. 2008-ban alakult meg először, emlékezetem szerint, a Környezettudományi Elnöki Bizottság, akkor 2-3 albizottsággal, 2011-ben bővült ezek száma, 2014-ben újjáalakultak, és még az akadémia elnökének is lejár 3 évente a megbízatása, újra kell megmérkőznie, újra kell jelöltetnie magát, tehát valamikori bizottságok már nincsenek, nem léteznek, mindig az aktuális 3 évben működő bizottságok vannak. 2017-ben feltehetően új elnökkel, új titkárral és új albizottsági vezetőkkel fog tovább működni. Tehát ezért szervezte ez a Környezettudomány Elnöki Bizottság. Egyébként mindig vannak változó kérdések, most följövőben van egy víztudományi elnöki bizottság. Itt elhangzott problémák stratégiai megbeszélése céljából. Tehát folyamatosan változnak ezek a dolgok, és hát mi a kötelességünket teljesítettük, amikor ezt a feladatot, ezt a mai konferenciát megrendeztük, előkészítettük. Felkérem akkor elnök urat, hogy értékelje az elhangzottakat.
Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nem fogok értékelni. Én mindössze 3 gondolatot szeretnék elmondani, de mielőtt ezt a 3 gondolatot elmondanám, én valóban szeretném megköszönni a jelenlévőknek ezt a kitartást, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémiának ebbe a nagy termében, én azt hiszem, hogy délután, mi van most már 4:30 lassacskán, délután 4:30-kor egy reggel indított rendezvényben soha még ennyi ember nem maradt, hogy kivárja a végét, és ez azt hiszem, hogy valahol talán az alapját képezheti a konszenzusnak, amire azt hiszem nagyon-nagyon szükségünk van. Az első gondolatom egyébként Glac Ferenctől származik. Glac Ferenc ugye az akadémia elnöke volt 2 ciklusban is, és hát nyilvánvalóan, mint mindegyik elnökünk, érintett volt ebben az egész rettenetesen elrontott Duna-históriában, és mint ahogy Ma reggel is már például sajtóba is voltak oda-vissza pingpong labda ugrálások. Vlad Ferencre azért gondoltam mindjárt, mert ő mondta, hogy a Dunának partjai vannak, és nem pártjai. És én azt hiszem, hogy nagyon igaza volt ebben, mert nyilvánvalóan, ahogy elhangzott itt két hozzászólás során is, hogy eredendően maga az egész Duna ügy, a Dunaszaurusz ügy, ez egy politikai ügyként indult. Gyakorlatilag, ugye azt hiszem, Juhos tanár mondta az előbb, hogy végül is ez egyfajta, majdhogy nem trójai falu volt, hiszen egy politikai átmenetet kellett valahol a környezetvédelem ügyébe becsomagolni, csak azóta ezek a lovak, lovacskák, ezek sokszor önálló életet élnek, és nagyon sok esetben már nem szolgálják, vagy nem olyan módon szolgálják az eredeti gondolatot. Szeretnék még egy másik gondolatot hozzáfűzni, és én azt hiszem, hogy a nyitó előadás Baranyai Gábor előadásában hangzott el, és erre talán a lehető legnagyobb szükségünk van, ez pedig nem más, mint az egymás megértése és a tolerancia, és valóban örülök, hogy a szlovák kollégák is itt vannak, és valóban van egy olyan régi magyar mondás, hogy ha nem tudunk úgy viselkedni, mint az árva gyerekek, mármint, hogy mi csak egymásra tudunk támaszkodni, minket senki nem fog szeretni, még ebbe az Európában belül se fog senki szeretni, ha mi nem tudjuk megoldani a saját problémáinkat, akkor ezt mi helyettünk senki nem fogja megoldani. Viszont továbbfűzve a gondolatot, ellent is kell mondanom egy picit Baranyai Gábornak, ugyanis ő azt mondta, hogy végül is itt ez a probléma, ugye ez nyilvánvalóan nem egy szlovák-magyar probléma, a szlovák-magyar problémát hamarabb meg fogjuk oldani, mint a saját belső problémánkat. Ez valahol egy magyar-magyar probléma is, és azt hiszem, hogy itt a szakmák közötti párbeszédet kellene valahogy megoldani. Nevezetesen azért, mert gondoljunk csak bele, legyen ez a mai napnak az egyik tanulsága, a köszönet mellett a kritika is. Ugye én talán egy picit kegyetlenebb elnök voltam, mint Németh Tamás reggel, eltűri a felfogásunk, bár roppant azonos a nézőpontunk. Ugyanis arról volt szó a mai nap során, hogy ahány szakma felszólalt, mindenki a saját szakmáját, a saját kutatását, a saját gondolatait nagyon dicséretesen előtérbe helyezte. Itt-ott talán megcsillant az együttműködésnek is a lehetősége, de alapjában véve a nyereggyártók azok nyergesmesterek voltak, a gombkötők voltak, és valahogy nem látszott összeállni az egész szerkezet. Én azt hiszem, hogy erre lesz talán a legnagyobb szükségünk. És végezetül még egyet szeretnék elmondani, és talán legyen ez a zárszó. Nagyon sok mindenről szó esett, de a szlovák kollégák emeltek csak ki két olyan elemet az előadásukba, amiről úgy nálunk a mieink között még érintőlegesen se nem igen volt szó. Az egyik, kérem szépen, a hajózás kérdése, a másik pedig ugye végül is a multifunkcionalitása egy-egy erőműnek, ami nem csak kizárólag energiába, hanem nagyon sok egyéb tényezőben is hatással van. És itt szeretnék még egyszer kölcsönözni egy gondolatot Szarka László professzor úrtól, hogy szóval semmi sincs ingyen. Nincs tiszta energia, nincsen olyan megoldás, semmilyen megoldás, ami valakinek ne fájna és ne okozna valami kárt. Én azt hiszem, hogy az lenne a legnagyobb sikerünk, hogyha mentül kisebb kárral, mentül olcsóban jönnénk ki ebből az egész Duna problémából. És végezetül azért még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nem a vízlépcső a hibás, és tudom, hogy nagyon sokan pellengére helyezték például Mosonyi Emil professzorra, Isten nyugosztalja, viszünknek majd egy szál virágot a kerepesi temetőbe, de ugye őt még megkurcolták, mint a kommunizmus emblematikus figuráját is, ott 30 évet töltött számüzetésbe, és magát a gátat egyébként 1942-ben tervezte meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkitől csak azt kérem, hogy ez a fajta konszenzus és ez a fajta együttműködés maradjon meg bennünk. Köszönöm szépen! Thank you.